Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Üdvözlöm állandó segítőnket, Kohut Zoltán szakújságírót. Szia!
Szia, Ági!
Felforgató témákról beszélgettünk az elmúlt héten, hiszen a műhús itt kopogtat az ajtón, ha képzavarral szeretnék élni, ami számtalan pozitív, illetve mindenképpen felforgató hatással lesz a gazdaságra, társadalomra, mind Magyarország, de leginkább az egész bolygón, globális szinten, hogy így mondjam. Nevezted úgy a műhúst, tehát hívják úgy bizonyos helyeken, hogy a 3D hús.
Igen.
Hol nevezik így, vagy honnan származik a kifejezés?
Én úgy tudom, ahogy mondtam is, hogy talán a világon most 4-5-8-10 olyan étterem van, ahol mesterségesen előállított húst lehet fogyasztani, vásárolni. Az egyik étterem, amennyire tudom, az úgy is nevezi magát, vagy legalábbis a nevében utal erre, pontosat nem tudok, de a nevében úgy emlékszem utal arra, hogy itt 3D-s hús.
Tehát ugye szintetikus úton előállított, biotechnológiával előállított húsról van szó.
Ilyen biotechnológiai programozással a mikroorganizmusokat készítik arra, hogy mesterséges szintetikus húst állítson elő.
A 3D technológiára most nem a 3D nyomtató, amit látunk mondjuk boltokban kell gondolni, hanem tágabb értelemben, és most a mai adásunknak az a célja, hogy egy kicsit az újfajta technológiákról beszélgessünk. Többször utaltunk itt Harari történész és antropológusnak a könyvére, amit ezúton is javaslok, a 21 lecke 21. századról, akár nyilván az összes többi könyvét, amelyben nagyon feszegeti azt a jövőt, azt a nagyon közeli jövőt, amely olyan cunami felforgató hatással lesz ránk, mint akár a műhús, amiről eddig beszélgettünk. A 3D nyomtató kapcsán, tehát ezzel a technológiával előállított sok más is van, amiről most beszélgetni fogunk.
Igen, és azt hiszem, hogy a Hararinak az a másik könyve, ami a jövőről szól, talán Deus Ex.
Homo Deus.
Vagy Homo Deus, igen, a címe. Azért is gondolom, hogy ez inkább a jövő, mert lényegében az emberiség azzal, hogy eljutott oda, hogy az anyagszerkezetet olyan mélységben ismeri, nem csak szervetlen, tehát érettelen anyagféleségeket, hanem most már a szerves anyagot is, mondjuk a csontot, az emberi csontot, hogy lényegében bármit erő tud állítani mesterségesen. Most a bármitnek ma még nyilván egy csomó korlátja van, de amilyen szertágazó alkalmazása van ma már 3D, tehát a térbeli nyomtatásnak, abból szerintem logikusan következik az, hogy ezeket az akadályokat egyre inkább le tudja majd bontani az emberi technológia.
Nézzünk egy-két konkrét példát. Az építkezés területén, például már én is olvastam, informatika órákon meg is nézzük azt a videót, ahol a tajgában mínusz 15 fokos körülmények között előállítanak egy házat egy térbeli nyomtatóval, gyakorlatilag órák leforgása alatt.
Az első, amennyire én tudom, az egy híd volt Amsterdamban. Ugye ott a csatorna rendszereket rengeteg kisebb, nagyobb híd köti össze, és azt mondom, hogy az első kísérlet talán a 2000-es évek vége felé, az egy ilyen hídnak az előállítása volt, és ez látványos is volt abból a szempontból, hogy az egyik pillérnél ott állt egy ilyen méretes robotkar, amelyik egy 3D-s nyomtatónak az egyik alkatrésze volt, és folyamatosan gonomfémek, szintetikus műanyagok, nem tudom milyen anyagféleségekből szépen lassan építgette, nyomtatgatta a hídnak az elemeit, tehát az anyagot így építette előrefelé. Én nem vagyok műszaki ember, nem is akarok belemenni, de lényegében arról van szó, hogy én ezt úgy képzelem el magamnak, mint amikor a cseppkő szépen lassan építi magát, a térbe fölépít valamit egészen apró szemcsékből, és a házépítésnél is lényegében ez történik, hogy egy rendkívül precíz programot írnak a programozók, és ezt egy speciális automatizmus, egy ilyen gépi automatizmus, így pontról pontra egyrészt összerakja azokat a darabjait, amik már fixen megvannak, például a téglákat, vagy ezeket a házat alkotó szilárd elemeket, és ilyen injektorokon közé nyomja azt a habarcsot, ami a szükséges kötést biztosítja a szilárd darabok között, és mindez úgy történik, hogy áll egy marha nagy teherautó az építési területen, vagy akár kettő, és ezek szépen ugye a programok ezeket ragyogóan harmonizálják, összehangolják ezeknek a csápkaroknak a működését, és valóban az történik, hogy a legutóbbi kísérlet az Ausztráliában történt, egy kétszintes, háromszobás, két fürdőszobás háznak a szerkezeti elemeit, azt talán 3 nap alatt készre dolgozta egy ilyen óriás méretű 3D-s nyomtató.
Ezek lenyűgözőek, de én valahogy azt gondolom, hogy ezek még nagyon drágák, tehát hogy ezek a való életben még nem jönnek át ezek a technológiák. Mennyire van erre ellenpélda?
Én nem vagyok biztos benne, hogy annyira drága, nem emlékszem arra, hogy konkrét költség összehasonlítást olvastam volna, de egész biztos, hogy van. Azért gondolom, hogy nem drága, mert például Mexikóban van már olyan falu, vagy inkább egy falu rész, ahol már több házat építettek, és kifejezetten szegényeknek építették ezeket a nagyon egyszerűen fölépíthető, hát azok nyilván maximum egy másfél kétszobás kis egyszintes lakóépületek, egyszerű alapterülettel, egyszerű szerkezeti megoldásokkal. Ha drága lenne, akkor vélhetően nem pont egy ilyen karitatív, humanitárius célú beruházás lenne szó, hanem akkor feltétlenül egy műkedvelő milliárdos épített volna magának egy ilyet. Egyébként meg, hogyha belegondolunk, hogy mit teszi drágává az építkezést ma, akkor ugye nem az alapanyagok, hanem az élő munka, az a logisztikai, technológiai és humán erőforrás, tehát emberi munkát igénylő folyamatok összessége, ezek drágítják meg. Tehát nyilván nem a habarcs és nem a tégla és a különböző szerkezeti elemek, hanem az az élő munka, a fuvart oda kell rendelni, azt emberek csinálják, a kőműveseket alkalmazni kell, az is emberi munka. Inkább ez az, ami megdrágítja, nem önmagában ezeknek a fizikai munkáknak, a szerkezeti elemeknek a felépítése.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, egy kicsit a 3D nyomtatási technológia tágabb értelmezéséről beszélgetünk Kohut Zoltán szakújságíróval. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetésünket Kohut Zoltán szakújságíróval. A témánk a 3D nyomtatás, de most egy kicsit, sőt, nagyon tágabb értelemben beszélgetünk róla. Példákról beszéljünk még, hogy mi az, amit 3D technológiával a jelenben vagy a közeljövőben várhatóan így fognak előállítani.
Én olvastam már tanulmányt például 3D-s technikával előhetett autóról, ami még nyilván nem egy ipari méretű, tehát nyilván nem tart még ott, ahol például a házépítés, de nyilván sokkal komplikáltabb is egy autónak az összes szerkezeti elemét úgy előállítani, összehangolni, hogy az egy működőképes szerkezetté váljon, de ezekről is azt mondja a tanulmány, hogy ezek olyan előremutató tapasztalatokkal jártak ezek a kísérletek, egyrészt működő járművet hoztak létre, bizonyos perifériáknak azokat még kívülről importálták, úgymond ehhez az autóhoz. De a jövő mindenképpen az, hogy itt is meg fognak dőlni azok a fajta monopóliumok, amit ma úgy ismerünk, hogy autógyár vagy autóipari koncern. Tehát, hogyha ugye a húsnál láttuk azt, hogy meg fognak dőlni azok a mondjuk
mezőgazdasági
államok nagy élelmiszerkibocsátó országoknak, ez a fajta monopóliuma meg fog szűnni, mert előbb-utóbb, mondjuk 10-20 év múlva lényegében, és egy picit, de már csak egy picit idézőjelbe téve, akárki fog tudni húst előállítani, tehát akárhol hozzáférhető lesz például ez a fajta élelmiszer. Na most, hogyha autót is lehet majd járművet 3D nyomtatással előállítani, akkor nagyon el tudom képzelni, hogy ez a fajta decentralizáció, vagyis így szétszóródása egy technológiának, az azzal fog járni, hogy ilyen értelemben demokratizálódik, tehát úgymond bárki, vagy sokkal kisebb gazdasági egységek, akár egyéni vállalkozások, kis vállalkozások is fognak tudni járműveket létrehozni. Hát, hogy ez milyen gazdasági felfordulásra jár, ezt sem nagyon nehéz innentől elgondolni, még akkor sem, hogyha az autóipar persze egyre kevesebb embert alkalmaz.
Már
olyan,
most is.
Olyan szinten automatizált a gyártás, hogy nyilván sokkal kevesebb ember kell ma arányosan egy autó előállításához, mint mondjuk 10 vagy 30 vagy 50 évvel ezelőtt.
De ezzel a technológiával valószínűleg még kevesebb emberre lesz szükség. Mennyire? Mennyire fog az bekövetkezni, hogy azok az emberek, akik ma autógyártással foglalkoznak, a 3D-s autógyártás térhódításakor majd ugyanúgy fognak dolgozni, csak mondjuk más technológiával, esetleg fejlettebb gépeket kezelve? Hogy fel fogja szívni a felszabaduló munkaerőt?
Eddig az iparban, és amit már most ismerünk, ez a bizonyos ipar 4.0-as technológiai ugrás, ez még eddig mindenhol azt mutatta, hogy azok az ipari övezetek, ipari országok, amik előjárnak az automatizálásban, a robot technológia adoptálásában, ott mindig több munkahely teremtődik, mint amennyi megszűnik. Tehát az arány, vagy a szorzó, az mindig pozitív irányba dől el, vagy a hányados, hogyha úgy tetszik.
Tehát több emberre van szükség, mint amennyi elveszi
végül
a munkáját.
Végül is több embert segít munkához a folyamat, mint amennyi embertől elveszi a munkát. Persze azzal, hogy másfajta munkára lesz majd szükség. Tehát aki mondjuk addig mondjuk egy autógyárban mondjuk kellett 10 ember, most a számokkal dobálózok egy autónak a létrehozásához, addig mondjuk egy 3D-s autónál fölteszem, hogy ehhez mondjuk lehet, hogy csak 2 is elég lesz. Most itt a számok azok nyilván változhatnak. Itt inkább a modell a lényeg, hogy az automatizálás az sokkal kevesebb emberi munkaerőt tesz szükségessé, viszont ahhoz, hogy az automatizálás tényleg jó működik, működjön. Az viszont újra szükség van emberi kontrollra, programozásra, felügyeletre.
Promotálásra, reklámozásra, értékesítésre.
Így van. Szóval így vagy úgy, de most, hogyha csak a robottechnológiát vesszük ki ebből a nagy ipari átalakulásból, a robottechnológia mindenhol több munkahelyet teremtett eddig, mint amennyit felszámolt. Igaz, át kellett ezeket az embereket képezni, és az nyilván pénzbe kerül, az vagy az ipar, vagy az állam meg kell támogassa az emberek átképzését, de tényleg azzal kell szembenéznünk mindannyiunknak, nekem, és neked, és mindenkinek, hogy szinte biztos, hogy 5-10-15 év múlva nem azt a szakmát fogja, vagy nem úgy fogja csinálni, mint amit eddig tanult, és lehet, hogy újabb és újabb szakmákat, új jártasságokat, képességeket kell, hogy megtanuljon, tehát lényegében az élete végéig tanulnia kell majd a jövő emberinek, mert olyan gyorsan változik a világ és a technológia, hogy nem fogunk már tudni megülni az eddigi babérjainkon. Mindig új és új képességeket, tudást kell szereznünk ahhoz, hogy piacképesek maradhassunk.
Mindebből az szűrődik le, hogy a tudásnak elképesztő jelentősége lesz, tehát kulcsfontosságú lesz a tudás, a tanulás, reflektorfénybe fog kerülni, igen, hogy az emberek képesek legyenek 10 igen évente, és itt nem a jövőről, hanem a jelenről beszélünk, hiszen akik például most ma az iskolapadban ülnek, egészen biztos, hogy így fognak élni.
Nagyon gyorsan.
Sőt, mi is így fogunk élni gyakorlatilag.
A tudásuk, igen. Igen, és ezért fontos, ezért lenne fontos, hogy például a magyar oktatás is lehet, hogy ne a múlton merengjen, és ne csak kurulogjon az események után, hanem mondjuk egy hasonló kategóriájú nemzetet, mondjuk az észteket vagy a finneket alapul véve, piszok hamar föl kéne szednünk a sátorfánkat, és szaladni a jövő után, hogy olyat, és úgy tudjunk tanítani a gyerekeinknek, hogy ne csak jól tanulni tanuljanak meg, és ne csak bizonyos lexikális tudásokat szerezzenek meg, hanem készek legyenek egy nagyon szerteágazó és egy folyamatos jövőbeni tanulást megalapozó kulcskompetenciákat megszerezni, igen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval. A 3D technológiának egy jóval tágabb értelmezéséről beszélgetünk. Mielőtt ennek a gazdasági társadalmi általános hatásairól beszélnénk ismét, milyen ágazatokban látszik már most, hogy a 3D technológia működni fog?
Szerintem könnyebb volna ellenpéldákat fölhozni.
Hogy hol nem?
Például egy nagyon ígéretes és mindannyiunkat érintő pozitív irány az az egészségügy, az embereknek a gyógyítását kiszolgáló ipar, mondjuk ilyen csúnya szóval, hogy egészségipar. Ugye itt a különféle implantátumoktól említetted a fogpótlást, például az emberi csontot olyan jól és olyan mélyen ismeri az orvostudomány, azok a sérülések, azok a testi hibák, vagy akár egyes szerveknek, vagy szerv részletnek az előregedése, megbetegedése is gyógyítható lesz ilyen kvázi mechanikai oldalról, hogy ugye a hús példáján láttuk azt, hogy mikroorganizmusoknak a programozásával létre lehet hozni szöveteket, hát akkor valószínű az is, hogy ez az orvostudományban is el fog terjedni, és nem csak például az emberi csontra jellemző nagyon finom hálózatos szerkezetet lehet legyártani akár holnaptól vagy mától, nem is tudom, lehet, hogy már ma is lehetséges 3D-s nyomtatásra, hanem például szerveket, vagy olyan elemeit az emberi szervezetnek, amik például nagyon nehezen hozzáférhetők, nagyon nehezen pótolhatók, hogyha ezt meg tudja oldani az orvostudomány, az már is óriási lépés ma esetleg gyógyíthatatlan vagy sok szenvedést okozó betegségeknek a kezelésére. De a példák sora azért nagyon szertágazó, mert az ajándékipartól az elektronikán keresztül az egész gépipar lényegében érintettje és célpontja lehet a 3D-s fejlesztéseknek, éppen azért, mert a
ugye a CNC-eszterg a gép már ma ezt műveli, hosszú évek óta.
Igen, és ugye sokkal precízebb egy olyan gép, amit tehát a számítógép méretekben, sorozat ismétlésekben nem tud tévedni. Tehát hogyha ugye az ember a legjobb asztalos is, vagy a legjobb CNC szakember is egy idő után elkezd fáradni a gép, az nem. Tehát hogyha egy géptől ugyanazzal a mérettel te elvársz egy X végtelen sorozatszámú darabot, az le fogja tudni neked ezt pontosan olyan paraméterekkel. Ilyen értelemben sokkal megbízhatóbb is lesz az a termékkör vagy termékmennyiség, amit az automatika gyárt.
Említetted, hogy ennek a környezetre gyakorolt hatásairól is beszélgessünk egy kicsit.
Hát azért, mert például a hulladékképződésnek egy igen nagy hányada az az építőipartól származik. Sajnos csak most kezdenek mérnökök, ökológusok javaslatokat tenni arra, hogy lehetőleg ne új építésű házakat emeljünk, hanem a kihasználatlan vagy még felújítható épületeket újítsuk fel inkább többek között éppen 3D-s technológiákat igénybe véve. Ugye sokkal általában, amennyire én tudom, a fiam is építészmérnök, mint ha említette volna, hogy sokkal nehezebb felújítani egy öreg épületet, mint egy újat építeni, de lehet, hogy ez is meg tud fordulni robotok alkalmazásával. Na szóval, hogyha a környezetünk terhelése az nagyrészt az építőiparnak is köszönhető, akkor hogyha csökken az építőipari hulladék, akkor nyilvánvalóan csökken a környezeti terhelés is. Na most minél inkább automatizált, akár egy épületnek a bontása, akár egy épületnek a felhúzása, akár ennek az egésznek az automatikus szervezése, tehát a fuvartól egészen a szerkezeti elemeknek a felépítéséig, akkor ez ma már nem is csak feltevés, hanem kész tény, hogy ugye ha precízebben történik egy technológiai folyamat, akkor egészen biztos, hogy sokkal kevesebb selejtel, melléktermékkel és a végén hulladékkal jár.
Ez nagyon tetszik nekem, mert rémisztő Magyarországot járva, elhagyott falvakat látva, az ott lévő, ott hagyott épületeket látva, ez nagyon klassz dolog, hogy egész a termőterület sem csökken, mert ha felújítjuk a régi épületeket, akkor duplát nyertünk.
Illetve, hogyha biztonságosabb körülmények között jobban tervezetten folyik egy építkezés, akkor ugye a talaj szennyezés sem olyan, hát egy építési terület környéke az sokáig borzalmas, ahogy kinéz, ugye? Tehát az
jó hosszú idő kell a parkosításra.
Így van, igen. Tehát azt rekultiválni, mentesíteni az egy külön probléma.
Milyen általános gazdasági hatással lesz mindez szerinted?
Az egész ipari és technológiai fejlődésnek a társadalmi hatása az a bőség. Szerintem ez a legtömrebb és legközelíthetőbb megfogalmazása. Mindenből sok és még több lesz holnap.
Mondjuk jó minőségű, hogyha automatizálva állítják elő. Kevesebb hibával, ugye erről beszélünk?
Igen. Tehát például a sorozatgyártású termékek terén biztos, hogy a minőség sokat javulhat. Hogy a műhús az tényleg sokkal finomabb, egészségesebb, mint az igazi, ezt nem tudom, de mivel a húsban sok olyan anyag van, ami az,
már
az,
ma is
az emberi szervezet, nem egészséges, a műhúsból ezeket ki lehet küszöbölni. A bőség az mindenképpen óriási áldás az emberiség javára, tehát hogyha olcsóbban jutok autóhoz, olcsóban építi föl egy robot a házamat, olcsóbb az a híd, amit fölépít egy 3D-s, akkor ugye az állami költségvetésnek nem kell annyira zsebben nyúlni, hogyha olcsóbb az a csontimplantátum, amit belém ültetnek, és nem mére drága, akkor én is hozzáférek, noha esetleg szegény vagyok, stb. És sokkal több villamos áram, sokkal több élelmiszer, mindenből sokkal több energia, mindenből több lesz, holnap és holnap után még több. Egyetlen kérdés van, hogy ezt a bőséget milyen környezeti terhelés mellett állítjuk elő. Ez az egyetlen kérdés. Tehát az, hogy bőség lesz és jólét, ez kétségtelen. Az a kérdés, hogy az emberiség túlélje ezt a korszak fordulót.
És hogy mihez fog kezdeni magával? Ugye a bőség az egy nagyon klassz dolog, de az embert mindig az izgatja, hogy na én mit csináljak
ez
ebben.
Ez óriási fenyegetés.
És hogyha nem fogjuk tudni átképezni magunkat, igen, hogy legyen feladatunk és munkánk, akkor igen, bárha bőség lesz, de meg fogunk őrülni.
Igen, ugyanaz fogja fenyegetni a tömegeket, ami sok aktív, energikus, egészséges, inspirált, nyugdíjast fenyeget, hogy vagy úgy érzi, hogy nincs a társadalomnak szüksége rá, vagy nem tud mit kezdeni a felszabadult idejével. Na most, hogyha ez olyan méreteket ölt, hogy a robotok és az automatizálás miatt százmilliók vagy milliárdok válnak munkanélkülivé, de ugyanakkor a minimális megérhetésük az bőséggel megvan, az pont olyan csapást tud lenni, mint az ínség.
Nem véletlen, az egyik nagyon kedves, intelligens barátom azt mondta, hogy a jövő szakmája egyrészt, aki ebben a informatikai technológiában el tud helyezkedni, képződni, és a szabadidő szervező. Mert hogy ez egy kulcskérdés.
Igen,
lesz.
Meg a személyiségfejlesztők, akik eljutatják az embert oda, hogy kreatívan használja föl, fessen, énekeljen, tanuljon, sportoljon.
Izgalmas éveket élünk, hallgatóink. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Kohut Zoltán.
Köszönöm a meghívást.
Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál. Ha lemaradtak a beszélgetésről, javaslom, hogy hallgassák meg ismétlésben, vagy a hangalbumban. Köszönöm, hogy velünk tartottak.